Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Évadot zárta Katona József Színház. 15 év után utolsó teljes évadát zárta a színház igazgatójaként Máté Gábor. Az eseményen derülátóan osztotta meg a hírt, hogy Székely Krisztát, a Katona rendezőjét, aki egyedüliként nyújtotta be pályázatot a megüresedett posztra, a szakmai bizottság meghallgatta és javasolta a pozícióra, amelyről a fővárosi közgyűlés majd június 21-én szavaz. A hagyományoknak megfelelően átadták a belső művészeti díjakat, az évadban nyújtott kiemelkedő teljesítményért járó Máté Erzsi díjat, amelyet Máté Erzsi 21 éve alapított, és a társulat színművészei ítélnek oda, Máté Gábor vehette át a tavaly kitüntetett Elek Ferenctől. A társulat szavazatai alapján a 30 mondat alatti szerep emlékezetes megformálásáért odaítélhető pugdíjat Pásztor Dániel kapta az Egy nyár című előadásban nyújtott alakításáért. A Miskolci Nemzeti Színházból a Katonába szerződik Simon Balázs. Több nagy sikerű bemutató, mint a Nyílt tárgyalás, a Sárszeg, az Itt élet, vagy a 2031 mellett a színház számos vendégprodukciót fogadott be a 24-25-ös évadban. A Katonában talált otthonra a Tápszínház Rókonok című előadása itt láthatták utoljára a Budaörsi Latinovics Színház Beszélnünken kevéről című produkcióját. Csodálatos előadás volt. Vendégszerepelt a Kaposvári Csíki Gergely Színház Őszi Álom című előadás Udvaros Dorottyával, valamint a Katonában mutatták be a Grecsó testvérek szeretett vesző béke című produkcióját. A társulat is több megkívásnak tett eleget, a Sorstalanság a Körbe Stúdió fesztiválon Hamburgban alatott fesztivál sikert, a Radical Relax pedig a Nitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Harmadik alkalommal rendezett Csini Baba Tánzal Fesztivál ismét fergeteges sikert aratott a Budapest Parkban. Idén több mint 20.500 néző bulizott a Katona színészeivel és a vendégművészekkel. Több szakmai elismerésben is részesültek a társulat tagjai a 24-25-ös évadban. Mentes Júlia, a legjobb női epizód szereplő az Extázisban, ezt a kritikusok cégétől kapta. Vitéz Dávid, a legjobb férfi főszereplő a Rozsdatemető 2.hu-ért. Szirtes Ági Páger díjat kapott, Máté Gábor és Jánosi Lajos az Itt élet kortárs magyar dráma díjat. Idén a Katona 3 játszóhelyén 103%-os látogatottság mellett összesen 513 előadást láthatott a közönség. Legtöbbször, azaz 183-szor Elek Ferenc lépett színpadra, őt 171 éven Rajkai Zoltán, 154 előadással pedig Glovicki Bernát követte. A tervek szerint a következő évad első premierje októberben lesz. Máté Gábor Oktogon címmel rendezi meg az Ősforrás című regényből készült előadást a Kamrában. Közben Shakespeare klasszikusát, a Hamletet, ifjú Vidnyánszky Attila rendezi a nagy színpadon. A bemutatók sora december közepén folytatódik. Székely Kriszta a Kamrában a Chicagót viszi színre, a naptári év utolsó premierjét pedig Bulgakov Mester és Margarita című regényének adaptációját Bodó Viktor. Az évad második felében elsőként Majázade Sáns című művét láthatja a közönség Székely Kriszta rendezésében a Sufniban. Ezt követően a Sufni rezidens programként bemutatja Somorjai Réka fejlesztés alatt álló drámáját, amelynek rendezője Antal Bálint lesz. Ezzel párhuzamosan Harold Pinter Üvegház című művét a Ser Tamás rendezi a Kamrában, míg az évad utolsó bemutatójaként Tarnóczy Jakab Requiem címmel készít előadást a nagy színpadon. A Katona Színház pedagógiai programja behívó, idén is sokszínű foglalkozásokkal egészítette ki a színházi műsort, összesen több mint 4500-an vettek részt ezen. A Sorstalanság tantermi előadás 21 alkalommal játszották külső helyszínen. A 8 állandó klubnak 172 gimnazista és felnőtt tagja volt. Idén folytatódik az együttműködés a Rákospalotai Rány nevező intézettel. Az idei évadban is több társulati tag színesítette a behívó munkáját, Jakab Balázs, Jordán Adél, Pásztor Dániel, Tóth Zsófi és Török Marcell. Tehát lezárta az évet a Katona József Színház, és a jövő évadban érdekes előadásokkal várja a közönséget.
Beszélnünk kell Kevinről. Igen, beszélnünk kell Kevinről. A színház és benne a színpad évszázadokig a férfiak világát tükrözte, még a Médeia, az Elektra, az Antigone is. A nők harcát a férfi világban lehetett odaadó szerelmes nő, fiúnak anyja vagy bosszúvágytól indulatos testvér. Szenvedhetett, élhetett, halhatott a szerelemért, legtöbbször valami nagy történet mellékalakjaként. Kereshette önmagát és helyét a világban, mint Nóra, viszonyulva és viszonyítva a férfi világhoz. De nem csak szerelem van, és nem csak anyai szerep. Az utóbbi évtizedekben nem szeretem ezt a szót, hogy feminizmus, pedig igenis köze van ahhoz, hogy a nő, aki évezredekig a férfi eltartottja és azért kiszolgáltatottja volt, az önálló megélhetésével emancipálódott, a fizetésben nem is, de legalább tevékenységében mindenképp. Mostanában kezdjük felfedezni, amit tudtunk eddig is, hogy az emancipáció ide vagy oda vannak a női mi voltból adódó emancipáción kívüli tényezők. Azzal, hogy a nő lesz terhes, az állapotot nem mindenki érzi áldottnak, mást és máshogyan vállal, mint a férfiak. Eddig nem igen volt téma ez, s ha az lett, akkor pszichológusok és pszichiáterek foglalkoztak a témával. 9 hónapig ő a hordozó, majd világra jön egy különálló entitás, aki tőle független olyan habitussal és hajlamokkal, ami tőle idegen lehet, de akit neki mégiscsak el kell fogadni, és ezt a másságot, ezt a másik önállóságot kezelnie kell, mert ő az anya. Szerepe a szeretet. De hogy lehet jól szeretni? Lionel Stryver, amerikai író, újságíró, az Egyesült Királyságban él, és a Beszélnünk kell Kevinről című regénye 2005-ben elnyerte az Orange Prize-t. A regény az anyai ambivalenciát tanulmányozza. Éva nem igazán akar anya lenni, főleg nem egy olyan fiúé, aki 16 évesen azért vonul be az amerikai történelembe, mert az első tinédzser, aki számszerűen meggyilkolta 7 iskolatársát, egy menzai dolgozót és az egyetlen tanár, aki valaha kedvelte őt. 2 évvel később Éva megpróbál rendet tenni a benne levő káoszban, és kegyetlenül őszinte levélváltásba kezd eldegenedett férjével. Éva, aki egész életében képtelen volt megbékélni az anyasággal járó áldozatokkal, most attól fél, hogy saját fia iránt érzett ellenszenve felelős a tragédiáért. A Budaörsi Latinovics Színház bátran felvállalja, hogy a színház tükröt tart, és a jelen valóságos kérdés kell keresnie a választ. A Beszélnünk kell Kevinről a szerzőműve alapján 2011-ben készült angol-amerikai dráma színpadi változata. Berzsenyi Bellag Ádám rendező nem akar színházat csinálni a történetből, díszletekkel, kellékekkel. Itt semleges a háttérfelület. A hangulatnak megfelelően változik a színe, előtte 7 forgatható pályaudvari ülőke, és a szereplőkön a ruhaszíne jelzi, az amerikai börtönök erőteljes tónusú narancssárgája, hogy nem hétköznapi történetről van szó. Az anya szerepe kettős, ahogy az apáé is. A kettős Hertai Petra életvidám szerelmes 30-as, akinek ugyan nem csengetett a biológiai órája, de mégis úgy gondolja, gyermeket akar attól a fiútól, akibe szerelmes, s aki már 7 év óta életének társa. Bőröndi Bence a férj szerepében örömmel veszi ezt, és ő az, aki később is tolerálja a megszületett, már nem is apróska csinktevéseit. Így és Robert a felnőtt fiú apja, aki a történeteket leválasztja magáról, ahogy elvált a régi szerelmétől is. Ezt a nincs közömöt érzékelhetjük. Az ezer arcú Takács Kati Franklin megértő anyaként, hol tárgyilagos nőgyógyászként, hol aggályoskodó iskolaigazgatóként, hol kotnyeleskedő riporterként lép elénk. Ha beszélnek is egymáshoz a szereplők ebben a térben és színés vezetésben, úgy érezzük, hogy belső hangjaik szólnak, a lelkismeretük, a gondolataik. Aki ezt a fájdalmas és kegyetlen történetet valójában megosztja velünk, az az anya, Pelsőci Réka. Érzékelteti, hogy terhessége első pillanatától nem volt biztos gyermeke akarásában, aztán nem volt ereje, ideje kezelni és nevelésre beavatkozni a fia egyre különösebb viselkedéseibe. Követhetjük történetét, lelki állapotát, érzéseit. Nincs az alakításban önmarcangolás, szenvergés, ő a gyilkos anyja, aki a maga számára sem akar feloldozást, és a dolga az elviselés. Ő, aki értelmes életet akart, és élt lelkismeretesen ellátott családdal, gyerekkel, gyerekekkel úgy kell élnie most már, hogy ő az anyja a fiúnak, aki megölte húgát, az apját, és még sok ártatlant. A szörnyű történet mindenki számára megindító és elgondolkodtató, mert mindenkinek van anyukája, és az emberiség majd fele anya is. Hogy is van ez tulajdonképpen? A művet Komló Zoltán fordította, színpadra Németh Nikolett dramaturg és Berzsenyi Berlach Ádám rendező alkalmazta. Az igazi színház megszólító. Igen, most megszólítottunk. Beszélni kell Kevinről, Fröli Kisrof, Pelsőci Réka, Hartai Petra, Illés Robert, Böröndi Bence, Takács Katalin, Kósbog Lárka szereplésével, Szokorai Attila díszletében, Pető Kata jelmezében, Berzsenyi Berlach Ádám rendezésében, a Budaörsi Latinovics Színház előadása. Szilágyi Ákos vehette át az Artisztus Irodalmi a Nagy Díjat, az Elvégre című verses kötetéért, valamint teljes életművéért. A fődíjas mellett Kemény István, Szűcs Teri, Ács Pál, Sipos Lajos és Lányi András részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisztus díjat alapítása óta eddig 95 költő és író vehette át. Az Artisztus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisztus Irodalmi díjakat. Az Artisztus díjas Kemény Istvánnal beszélgetek. Mit jelent ez a díj?
Iszonyatos nagy megtiszteltetés természetesen, és a könyvem számára is az, mert már ő kapta már, mint a könyvem és a főszereplője, akiről a címe is szól, Lovag Dulcina, úgyhogy ketten kaptuk. Szóval büszke vagyok a díjra.
Igen, Kemény Istvános volt az, a ketten kaptuk, igen.
Köszönöm szépen. Az Artisztus díj, azt meg sok évtizede tudom, hogy milyen és micsoda, és nem az én feladatom.
Ugye kapott díjakat, tehát a díjak sorában ez mit jelent? Folyamatosan elismerték a munkásságát, kiadják köteteit külföldön, tehát érzi azt, hogy értékelik a tevékenységét.
Van egy specialitása az Artisztus díjnak, azt hiszem, hogy valami módon szakmaként van kezelve a költészet, ami egyébként szerintem nehéz szakmának tekinteni, de valahol
meg... Azért kell hozzá szakmaiság. Vannak azok az ismérvei, amivel azért nem lehet kiváltani azt a fajta szakmai tudást.
Ez tényleg így van, csak közben meg mégis valahogy egy kicsit problémás, és ezt erősíti már, mint azt, hogy ezt lehet szakmailag nézni, egy szakmai díj, mert hogy ez az Artisztusban az a jellegzetessége, ahogy én látom, hogy itt valahogy az ember, amit csinál, a szakmaként van elismerve. Ez jó.
A minőségi irodalom az felkészültséget, tudást, ismeretanyagot és olyan kifejezési eszköz mennyiséget jelent, amivel mindenféleképpen rendelkeznie kell, hogy érdemes produktum szülessen. Most nagyon megváltozott sok minden. Az irodalom szerepe is, mert ugye
minden, ami kulturális, vagy most megváltozott a világ olyan szempontból, hogy az olvasás, mint érték, az olvasás, mint világra nyitás, és a betűkön való világhoz nyitás. Itt most átterelődött máshova a hangsúly és az érdeklődés. Ezt az író ezt hogy értékeli? Vagy hogyan viszonyul ez a megváltozott dologhoz?
Abban abszolút egyetértek, hogy megváltozott a világ, nagyon sok téren, és ezen a téren is. Abban nem egészen, hogy ez egy végletes és végzetes változása az irodalom szempontjából. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy most már senki nem olvas, és ha véletlenül valaki mégis olvas, az jövőre már nem fog, vagy mondjuk 10 éven belül nem. És emlékszem, 2000 táján, nem később mondták azt, hogy 2011-ben már nem lesz könyv, mert nem lesz papírkönyv kiadva, és hasonlók, és akkor az ember rosszul érezte magát ettől éveken keresztül, hogy nem lesz papírkönyv, és aki író, az a bűntudatot is érezhetett, hogy miért csinálok olyasmit, aminek már aztán tényleg semmi jövője nincs. Ehhez képest ma is van papírkönyv, és a metrón egy metrókocsiban mondjuk 30-an mobiltelefont néznek, és 5-en. És tulajdonképpen, hogyha mondjuk 30-40 évvel ezelőtt körülnéztem volna a metrón, akkor nem sokkal többen olvastak volna könyvet, többiek meg. Szóval, hogy nagyjából igyekszem valahogy ezt a, hogy mondjam, kulturális pánikot, vagy ami bennem is megvan, meg hogy annyi mindenki másban, ezt valahogy ellensúlyozni.
Ugye ez a díj, ez akkor azt jelenti, hogy díjazták azt, és akkor ez már, ami ön mögött van, mi az, ami foglalkoztatja, mi születik?
1000 éve írok egy regényt, ami családi és személyes élmények, és tehát nem önéletrajz, nem autofikció, nem igazi regény, de igazi regény. Szóval egy olyan valami, amiből rengeteg minden megvan, meg ötletek özönei, tehát ilyen jó-rossz, hát ez általában rossz ötletek, de föl vannak azok is írva, és aztán valahogy mindig jön valami teendő, ami miatt, na ezen a héten már nem ülök vissza a regényhez, és akkor ez így...
Hát akkor születik egy másik valami, nem?
Például ez a Lovag Dulcine, ez úgy indult el, hogy 4,5 évvel ezelőtt, hogy a regényhez kellett néhány vers, amit egy kezdő költő nő írt, és akkor próbáltam olyat írni, és aztán megtetszett, és akkor abból lett egy könyv, de a regény az nem haladt vele sokat.
De hát akkor még szülessen mellette még ilyesmi, nem?
Hát én nagyon örülnék neki, meg szóval igen, bízom benne, hogy lesznek olyan dolgok, amik végülis a regényben nem kerülnek be, de önmagukban tudnak működni. De azért egyszer a regényt is szeretném megírni, vagy egyszer befejezni, megérni azt, amíg befejezem.
Megváltozott az irodalmi élet is egy kicsit, akkor az a közeg, amiben dolgozik.
Hát változott a világ nagyot a közösségi médiákkal, vagy 15 éve lett egy ilyen korszak, és nagyot változott szerintem, de ez csak olyan érzés, nincsenek adataim, meg statisztikáim, de hogy a karanténes idők óta valahogy az irodalmi élet valami módon azóta érzek egy ilyen változást, hogy egyáltalán az, hogy volt egy azelőtt, és van egy azóta. Hogy pontosan micsoda, azt nem tudom, de valami olyat érzek, hogy inkább az ellentéte annak, amit elvileg a közösségi médiák hoznak, hogy közelebb kerül mindenki egymáshoz, inkább azt érzem, hogy inkább széttartanak a irodalmi életnek a szereplői, igen.
Ugye Károly az nagyon megszenvedi, hogy kiajtak mellőle a társak. Volt egy, ő folyamatosan egy közegbe, egy írói közegbe dolgozott. Az önkorosztályánál már ez egy kicsit változott. Tehát mennyire számíthat arra, hogy meg tudja beszélni a írói problémáit valakivel, vagy összeülnek, vagy ilyesmi?
Na ebben viszont nekem nagyon nagy szerencsém van, és volt is mindig. Hát volt a Sárvári kör 80-as évek elejétől, amikor 20 éves voltam, és ez akkor már összeállt, és működött vagy 15 évig, aztán mindenkinek gyerekei lettek, és de gyakorlatilag máig se szűnt meg a kör. Tehát ez a nagyon hiányos Vörös István, Kunár Pál, Tóth Krisztina, akik még eljártak, a Baltis Attila, Térei János, Virt Imre, nem tudok mindenkit felsorolni, de a felsoroltakkal én azóta is kapcsolatban állok, és meg tudjuk egymásnak mutatni az írásainkat, vagy tudunk kérdezni egymástól. A másik meg az, hogy maga a Sárvári pályázat, az is működik. Hál' Istennek, akik csinálják, mióta az eszemet tudom, már Pap Mário és Mezei Katalin, és én is ott zsűri tag vagyok Vörös Istvánnal együtt a vers zsűriben. Hát ők is, szóval, hogy ott Sárvárra évről évre érkeznek új tehetségek, és ez így megy évtizedek óta, és valami szerepem nekem is van abban, hogy azért onnan is szoktam kérdéseket kapni, vagy néha írásokat, hogy mit szólok hozzá. Úgyhogy ilyen szempontból viszont nem érzem magam elszigetelve. Te én személyesen egészen jól vagyok.
Úgy, amit születnek tehetségek is, tehát az irodalom az él.
Na igen, szóval ez biztos. Tehát, hogy hála Istennek akármilyen érzése is van az embernek, hogy múlik ez a dolog, meg nem tudom. Úgy néz ki, hogy tehetségek azok nagyjából most is. Aki irodalmi tehetség, az fejletére áll, akkor se csinál döntően mást, hanem előbb-utóbb megtalálja az irodalmat, vagy az irodalom őt, vagy mind a kettő.
Köszönöm szépen. Lányi András tudós költő, filmrendező tanárral, Artis Jussz díjasral beszélgetek. Búcsú a 19. századtól lett, ezért kaptam most az Artis Jussz kitüntetést, Lányi András. Erről a kötetről hogy született?
Amikor megjelent Karácsony Gábor barátomról könyvem pár évvel azóta, akkor határoztam el, hogy kötetbe gyűjtöm azokat az írásaimat, amelyek a többi barátaimról és legkedvesebb ismerőseimről szólnak, akik kivétel nélkül a 19. századi magyar történelem és irodalom történet jeles alakjai, és az ő életművüket próbálom újraértelmezni. Tehát közel állnak hozzám, vagy mondhatom, hogy én ebből több közösséget érzek velük, mint sok kortársammal.
Így született ez a válogatás. Lányi András nem szokott kitüntetéseket kapni. Az Artis Jussz kitüntetéshez, vagy ez a díj, ez mit jelent?
Egy korombeli barátom mondta, hogy abba a korba jutottunk, amikor már nem szégyen meghalni. Te akkor valószínűleg kitüntetést kapni se szégyen már ebben a korban.
Lányi András életútját ismerve, nagyon harcos egyéniség, és soha nem félt attól, hogy mit szól a környezet, vagy mit szól a hatalom ahhoz, hanem az ügyek mellé harcosan kiállt. 2025-ben is van sok-sok harcolni való, de hát más idők járnak. Milyen hozzáállás kellett 40 évvel ezelőtt, és most milyen lehetőségek vannak?
Figyelj, engem tulajdonképpen az irodalomtól elvitt a...
És a filmtől is elvitt.
A filmtől elvitt az irodalom, meg az a felismerés, hogy én jobban írok, mint amilyenek a filmjeim. Aztán valahogy az irodalmat nem olvasták, úgy éreztem, hogy hatástalan, és talán lehet, hogy ki fog derülni, hogy a legértékesebb része a munkáimnak az a novellás kötet, történelmi hosszú próza, esszékötetek, tehát amit szép irodalomnak nevezhetünk. De közben jött és elsodortak a Duna hullámai, és a 90-es évek végére világos lett, hogy én ezt szeretném, ezt az ökológiai világnézetet szeretném a magyar felsőoktatásba bevinni, tanítani, szakot alapítottam, filozófiával, politikai filozófiával, etikával kezdtem foglalkozni, és akkor valahogy az irodalmi közlésvágy elmúlt, vagy nem maradt rá idő. Egészen más attitűddel ír az ember értekező prózát, Pedig nem is olyan könnyű megmondani, meddig tart az irodalmi esszé, és hol kezdődik a tudományos értekezés, tudományos igényű értekezés, én nem tartom magam tudósnak, de mégis más követelményeknek igyekszik akkor az ember megfelelni, és ezt a kettőt egyszerre nem lehet csinálni. Tehát lehet valaki banktisztviselő és közben költő, mint T.S. Eliot, de tudományos esszét és regényt írni egyszerre, ez sokkal kényesebb dolog, nem próbálkoztam vele.
És most hogy áll ez a szemlélet, az ökológiai szemlélet? Mennyire érzi az, hogy sikeres az, hogy kiállt egy ügy mellett, és most is hozzááll ez a kérdés, hát harcosan ez a kérdéshez?
Hát semennyire, hát én ahhoz a nemzedékhez tartozom, ami avval a bizakodással kezdett a nyugaton a 60-as, 70-es években, nálunk a 80-as években, hogy még időben szólunk, az emberiség ráébred arra, hogy a vesztébe rohan, és minden megváltozik. És esküszöm, hogy ma kevesebb szó esik az ökológiai katasztrófáról, mint a 20. század utolsó harmadában, akkor ennek a népszerűsége viharosan terjedt, pártok alakultak, egyetemi szakok, könyvek tömege jelent meg, és egyre népszerűbb volt az egész történet, tehát komoly civil tömegmozgalmak kényszerítettek ki bizonyos változásokat, nem nálunk, Európa nyugati felén meg Amerikában, és azután ez leállt, és egyre inkább arról szól, hogy hogyan lehet az embereket megnyugtatni, hogy nincs is akkora nagy baj, miközben baj egyre nagyobb lesz, és ma a legmenőbbek ezek a apokaliptikus vagy posztapokaliptikus víziók, amelyek azt mondják, hogy hát most már úgyse lehet semmin segíteni, a világ most már így megy tönkre, ahogy van, és hát próbáljunk ezzel együtt élni, mélyen alkalmazkodni hozzá, én ezt mélyen helytelenítem, ezt a mély alkalmazkodást, és egy abszurdumnak találom, mint hogyha az emberiség így feladta volna a meccset, és bizony nem nálunk, világszerte a zöld mozgalmaknak a kiégését, elfáradását tapasztaljuk a zöld politikusoknak a kudarcait, mert az embereket avval ijeszgetik, hogy a jólét, vagy a gazdasági versenyképesség, vagy tudja mi a franc, az összeférhetetlen az ökológiai fenntarthatósággal. Ennek a fordítottja az igaz, már középtávon is, de ez egy más kérdés, nyilván azok a pénzek, amelyek a médiában mozognak, azok nem arra hajtanak, hogy a környezettudatosságot erősítsék az emberekben. Hát itt tart ez a meccs jelenleg.
És mi születik? Milyen lesz a következő munka? Mi foglalkoztatja most Lányi Andrást?
Pont tegnap fejeztem be a korunknak, a kolozsvári folyóiratnak ígért tanulmányomat, aminek az a címe, hogy Lassuló idő, és pontosan ezzel a jövő nemzedékek iránti felelősséggel foglalkozik, és ezekkel a posztapokaliptikus narratívákkal.
Köszönöm. Bartók tavaszból egyenesen a Liszt ünnepbe. Az első programok már is elérhetők. Alig zárult le a Bartók tavasz, már is újabb felfedezések elé nézhet a közönség. Nyilvánosak a MIPA szervezésében megvalósuló Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál első programjai. Christian Löffler, Campania Frinzi Pasca, Arvo Pärt 90, Isolation Budapest, Liszt elveszettnek hit operája, a nemzetközi sztárokat is felvonultató rendhagyó és összművészeti produkciókat, valamint felejtetetlen koncertélményeket kínáló esemény sorozat ezúttal is méltó módon idézi meg névadója Liszt Ferenc szellemiségét. Számos emlékezetes budapesti és vidéki esemény után ért véget május 18-án az 5. Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetek. A 40 helyszínen mintegy 165, köztük 90 ingyenes programmal jelentkező másfél hónapig tartó Budapest mellett Győrben, Miskolcon és Pécset is kikapcsolódást és feltöltődést kínáló összművészeti eseménysorozat után nincs megállás. Jön a Liszt ünnep. Liszt Ferenc nem csupán korának virtuózn világpolgári muzsikusa volt, de alkotói és előadói munkásságában egyidejűleg volt jelen a zene és kulturális sokszínűség, a klasszikus és kortárs értékek egymás mellett élése, az elődök hagyományainak tisztelete és a fáradtatatlan újító szándék. A Liszt ünnep ezt a gondolatiságot ülteti át a 21. századba. A fesztivál első eseménye Friedrich Wilhelm Murnau 26-os varázslatos Faust filmjének vetítése, amely Fassang László, a műpa rezidens orgonistájának játékával válik komplex, egyszerre nosztalgikus, mégis 21. századi eseményé a Bartók Béla Nemzetközi Hangversenyteremben. A Liszt ünnep keretében a műpa és az Akvárium Klub közös szervezésében megvalósuló Izoláció Budapest idén negyedszerre hozzá a fővárosba az underground zenei szintén nemzetközi húzó neveit, a fellépők között a soul, a jazz, a hip-hop, az indian széna, kurrens alakjait hívják meg. Szintén a könnyedebb zenei irányzatokat kedvelői számára tartogat izgalmakat a kortárs Afrobeat egyik legfontosabb alakjának koncertje a Magyar Zeneházában. Az ADDG bulija nem is lehetne magától értetődőbb időpontban, hiszen a műfaj megteremtője Fela Kuti születésnapja remek apropó. Egyszerre felszabadító és hipnotikus performance-ra készül a kortárs elektronika egyik legizgalmasabb alkotója, Christian Löffler, aki európai turnéa keret érkezik a műpába. Az Essencia zenekar Pál István szalonával és bandájával a Pesti Vigadóban készül közös fellépése, vagy ha úgy tetszik, békés hangszer párbajra. Az Essencia csapata révén helyet kap a jazz is, az együttessel ugyanis a világ egyik legjobb cimbalmosa, Marcel Kamerdent is fellép. Napjaink egyik legismertebb ész komponistája Arvo Pärt ősszel ünnepli 90. születésnapját. A műveiből összeállított ünnepi koncert ikonikus kompozíciói szólalnak meg, Estonian Sinfoniette, Estonian Percussion Group és az új Liszt Ferenc kamarakórus előadásában Erki Pech vezényletével. A budapesti Táncszínház Tódi című produkciója Sági Alexandra és Tókos Attila koreográfiájával, a zene a mozgás a film fúziójával hozza közelebb Arany János hősének történetét a mai fiatalokhoz. Nem mindennapi mozgásművészet